Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében borulunk le te előtted, s magasztalunk téged azért, hogy szép napot ajándékoztál nekünk, s tudjuk, hogy ahogyan beragyogja a napsugara az ég boltozatát, tudjuk, Urunk, hogy úgy akartad a mai napon is a te kegyelmedet ránk ragyogtatni, s köszönjük, Urunk, hogy amikor meg tudunk nyílni, amikor felé tudjuk fordítani lelkünket és gondolatainkat, köszönjük, Urunk, hogy akkor mindig színültig tudunk lenni a te jelenléteddel. De légy irgalmas hozzánk, Urunk, amikor másfelé tekintünk, amikor próba tételeinkben nem csupán tereját tekintünk. Ó, légy irgalmas hozzánk, és áld meg Isten tiszteletünket, az elkészített igét, hogy azáltal is hitünkben növekedni tudjunk. Jövel, teremtő Szentlélek, kérünk, hogy töltsd be a mi szíveinket éppen a te mennyei világodnak gazdagságával, mert, Urunk, sokszor vagyunk torkig e világnak, fájdalmával, nyomorúságával, érthetetlenségével, túlterheivel. Kérünk, Urunk, hogy töltsd be bennünket mennyei erővel, hogy hordozni tudjuk azt a keresztet, amelyet az erő fölötti úton csak a te erődből lehet hordani. Így adunk hálát, édesatyánk, hogy Jézusban ajtót nyitottál nekünk a mennyországra, és utat is adtál ő benne és ő általa, hogy megismerhessük a valóságot, a te igazi lényedet. Kérünk hát, hogy Jézus Krisztus által, aki hű és igaz tanú volt, egész földi életében, megváltó halálában és feltámadásában, légy közöttünk és gazdagíts bennünket, Urunk, hogy áldássá tudjon válni a mi életünk. Jézus Krisztus nevébe kérünk, légy közöttünk, és hallgass meg minnyájunknak könyörgését. Amen. Kedves testvérek, Istenek igéjét olvasom úgy, amint az a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszban található, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének harmadik részéből, a 6-tól a 23-ig terjedő versekből, s a 4. rész első két verséből. Pál mondja, én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántó földje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcsépítő mester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, s akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten. Mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát, ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban. Legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert meg van írva, megfogja a bölcseket ravasságukban. Aztán ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelen valók, akár az eljövendők, minden a tiétek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Kedves szeretett testvérek, teremtés hetén vagyunk. Református Anya Szentegyházunk ebben az elmúló hétben a mai nappal együtt emlékezik meg a teremtés hetének keretén belül arról a csodálatos teremtő akaratáról az Istennek, amelyel ezt az egész látható és láthatatlan világot, amely bennünket körül ölel, megformálta és elkészítette. Tudjuk, hogy Isten ezt a világot jókedvében teremtette. Gyakran erre rá is csodálkozhatunk a színeiben, a formáiban, a méreteiben, és abban, ahogyan kedveskedni akart Isten, és kedveskedni akar mai számunkra ezzel a teremtett világgal. Azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban a héber szöveg, amelyben le van írva, hogyan is teremtette Isten a világot. A héber játszar ige szerepel, ami azt jelenti, mint ahogyan a gyermek játékosan a homokozóba kiönt egy-egy formából egy alakot, olyan jókedvel, odaszántan, szeretetből, és nagy-nagy örömmel formálta meg Isten a látható és a láthatatlan világot, mert ez a teljessége a világnak, és aztán rábízta az emberre. És most mondjuk azt, hogy hát nem jóra bízta Isten a világot, mert hiszen sajnos a bűneset következtében, amit Isten áldásra adott, az az ember kezében megromlik. Amit azért adott nekünk, hogy uralkodjunk a világ fölött, vagyis hogy gondját viseljük, és gondoskodjunk a látható világról, amit Isten reánk bízott mindnyájunkra, azt a tenyérnyi felületet, azt a területet, amit nekünk ajándékozott. Kedves testvérek, mégsem tudjuk gondját viselni úgy, ahogyan kéne, mert az ember világ inkább kihasználja, leéli, lelakja a látható világot, és amikor arról beszélnek, hogy milyen nagyszerű dolog, mert a Marson mégiscsak van életjel, akkor az ember úgy elszomorodik, hogy minek mennénk oda, azt is kiaknázni, azt is lelakni, azt is tönkre tenni. Az emberek meg kéne változni. De ki az, aki az új teremtés csodáját ki tudja művelni az ember életében? Az a Szentlélek. Isten, amikor látta, hogy teremtő munkája zátonyra fut, mert amikor az özönvizet is rábocsátotta erre a világra, akkor azt látjuk, hogy bár Noét és az ő szeretteit megmenekíti a vizen át a bárkában, mégis az a tapasztalat, hogy a bűn fennmarad. Ami csak egy ember is él a földön, magunkba hordozzuk Ádámnak az arcképét, a lenyomatát, azt az összetört Isten képűséget, amely dacol az Istennel, amely okoskodik, aki mindent jobban akar tudni, mint az Úr, aki az akaratával szembeszáll az Isten teremtő akaratával is, és sokszor félre toljuk az új teremtést. Pedig maga a teológia is ismeri azt a fogalmat, hogy kreáció kontinua, folyamatos teremtés. Mit értünk ez alatt? Hogy az Isten teremtett embere folyamatos újjáteremtődésre van, az Isten szent lelke által meghívva, és ugyanakkor maga a látható teremtett világ is mindig újra és újra teremtődik és formálódik. Nagy ajándék, kedves testvérek, hogy miközben az elmúlástól oly sokan félnek és tartanak ettől, és tudjuk, hogy október hónap végén, amikor a reformációra készülünk majd, S amikor a halottak és minden szentek napja ott lesz minnyájunk szívében, minden elmúlik. Isten igéje mégis zörget majd, hogy én szeretnék megmaradni, mégpedig a te szívedben, és a te szíved által szeretnélek téged megőrizni az örök életre. Van ennél csodálatosabb teremtő munkája az Istennek, mint hogy a halál büntetését magánhordozó embernek új lehetőséget, az új teremtés lehetőségét adja. Nagy dolog ez. De a teremtésnek a csodája hol jelenik meg? Megjelenhet az életünkben, ott kell, hogy megjelenjen először a szívünkben, a gondolatainkban, ahogyan az ige mondja, a metanoiának nevezi a megfordulást, az Isten felé való fordulást. Az újjáteremtett ember másként látja az Istent, másként látja önmagát, és másképp viszonyul a teremtett világhoz. Ennek meg kéne jelenni a családban, meg kéne jelenni a házasságban, meg kéne jelenni az újjáteremtett embernek a gyermeknevelésben, meg kéne, hogy jelenjen a munkahelyeken, a hivatalokban, és meg kéne, hogy jelenjen a népek vezetőinek az életében, mert az új teremtésnek nincs határa, kedves testvérek. Egyik csodálatos helyszíne Isten újjáteremtő munkájának viszont, amiről a világ oly könnyen megfeledkezik, az pedig a gyülekezet. Olyan ez, kedves testvérek, mint az anyaméh, mint az igazi lelki otthon. Nemrég volt gyülekezetünkben ez a program, hogy otthonom a templom. És igaz, hogy több óra hosszán át itt ültünk a templomba, volt, akinek megfájult a lába, vagy sajgott a dereka, de olyan csodálatos dolog volt átélni egy szívvel és egy lélekkel, hogy mi itt otthon lehetünk. Vajon így jövünk-e az Isten házába, hogy otthonom a templom? Vajon az életem számára menedéke az Isten háza? Mert Pál apostol arról beszél, hogy a gyülekezetnek alap van vettetve, a teremtő Isten szándéka és elhatározása szerint, ez pedig az alap nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Szószövetségben is szó van arról, hogy Sionba egy drága követ helyeztem el, és tudjuk, hogy ez a kő majd sokak számára megütközés és megbotránkozás köve lesz, mert az Úr Jézus mellett nem lehet majd elmenni, anélkül, hogy ne döntsek felőle, hogy befogadom, vagy kizárom az életemből. Ennek a teremtett világnak is ezen fog eldőlni a sorsa, kedves testvéred, hogy ez a látható világ befogadja-e a kősziklát, vagy pedig kizárja az életéből, mert nincs más út, nincs más lehetőség. Pál apostol, amikor a korintus beliekhez írja az ő levelét, tudnunk kell a korintus beli gyülekezetről, hogy mivel igen nagy idegen forgalma, hajóforgalma volt, mint ugye kikötő város, igen nagy szellemiséggel bírt ez a Korintus, korabeli nagypogány Niniveként is emlegették ezt a várost, hát Isten nem ilyennek alkotta meg azt a földrész sem, azt a város sem, de az emberek azzá tették. Borzasztó volt az erkölcsi világuk, a gondolatmenetük, idegen istenek körül voltak, Afroditét imádták, istenítették, dicsőítették, és ugye éppen a ma délelőttön hallottunk a 10 parancsolatnak arról a kitételéről, hogy ne paráználkodjál. Hát kedves testvérek, az emberi elme nagyon leleményes, mert vallásos ritus gyanánt végezték a szövetségeknek a megrontását, vagyis a paráználkodást. Korintusban ez volt a divat. Ezren álltak rendelkezésre a templomokban, beleborzad az ember. Ennek formálta meg Isten a férfit és a nőt. Ezzel a töltettel indította el őket ebbe a látható világba. Úgy gondolom, hogy nem. És Pál apostol hirdeti a korintusiaknak. Egyetlen egy alap lett lefektetve, az élő Krisztus. És hát nem csak ezzel a tanítással van itt probléma, hanem azzal, hogy amikor jönnek majd a korintusiakhoz tanítók, idegen tanításokat tanítanak, ugyanolyan figyelemmel hallgatják majd, mint a Krisztusról szóló beszédet. S Pál apostol elmondja nekik, hogy most lelki emberek vagytok, vagy nem? Lelki vagy testi? Meg tudjátok-e különböztetni a lelkeket? Hogy ki szól hozzátok, kinek a lelke? Hogy ki akar benneteket tanítani? Mert ha már megvan a fundamentum, megvan teremtve életemnek az alapja Krisztusban, akkor nem állhatok egyik lábammal a Krisztusra, a másikkal meg egy bálványra. Ez teljesen lehetetlen. Ezért hangzik az igében is, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Illés próféta tette fel annak idején a népnek, amikor a Baálnak is áldoztak, de hát az Istentől sem akartak elmaradni. Valamilyen oknál fogva a biztonság kedvéért őhozzá is akartak ragaszkodni. Kedves testvérek, szükségünk van az újjáteremtő munkájára Istennek. Olyan szépen könyörög Dávid, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Igen, otthonom a templom. De mi van akkor, amikor a gyülekezetben is begyűrűznek a tévtanítások, amikor az otthonunkba is beteszi a lábát a gonosz, a széthaigáló, aki nem örül annak, hogy a gyülekezet az újjászületésnek, az újjáteremtésnek a csodálatos lakhelye. Hát akkor kellene, kedves testvérek, a hitben erősek, az imádkozó lelkűek, hogy tudjanak azért könyörögni, hogy növekedjék a gyülekezet. Akkor volt evangélizáció, Meleg Attila nagy tiszteletű úr minden alkalom elején megkért néhány férfit és nőt, hogy imádkozzék. És ezt alkalomról alkalomra fokozta, több nőt, több férfit kért meg. Azt mondta, hogy az evangélizáció végére talán lesz még 10 férfi és 10 nő is, aki fog tudni majd imádkozni. Kedves testvérek, imádkozunk-e a gyülekezetért? Ezért a gyülekezetért? Otthonunk-e ez a gyülekezet? Szívügyünk-e ez a gyülekezet? Szívügyünk-e az, hogy itt legyenek, akik elültetik a plántákat, akik öntözik a növényt, hogy Isten újjáteremtő munkája növekedésbe torkoljék, mert a növekedést azt az Isten adja. Azt mondja Pál, amikor a gyülekezet tagjai elkezdik őt versenyeztetni Apollóssal. Na, testvérek, álljunk meg, ez nem így működik, azt mondja Pál. Mind a ketten egyek vagyunk, mert az Isten eszközei vagyunk, Isten munkatársai vagyunk. Ti pedig az Isten szántóföldje vagytok, sőt az Istennek épülete. Kit kell nekünk imádni, kit kell nekünk kutatni? Ki elé kell nekünk járulni hittel, az elé az Isten elé, aki a növekedést adja. Csodálkozzunk rá, kedves testvérek, hogy a zsoltáros mond, hogy hiába néktek reggel korán felkeléstek, hiába építik a várost az építők, ha az Úr nem építi, hiába minden, ha az Úr nem bólint rá, ha nem áldja meg, ha nem ad növekedést. Bármit tehetünk, bármit építhetünk. Pál azt mondja, hogy könyörögjetek, hogy Isten adjon növekedést. Nagy dolog ez, mikor a szántóvető kimegy, elvetik a magokat, de olyan csodálatos, hogy az a mag magától, Márk evangélista mondja, magától sarjad a vetés. Nem az ember munkája, ráhatása, következménye, hanem az Isten teremtő csodája, hogy a melegnek, a csapadéknak a hatására, abból a termőföldből képes az a parányi mag csírát, gyökeret, szárat, levelet, majd termést hozni, növekedést. Kedves testvérek, Isten az életünkkel is ezt szeretné. növekedési pályára akar minket állítani. Azt akarja, hogy megtaláljuk a fundamentumot, Krisztust, teljes szívünkből ráálljunk, és azt akarja, hogy Krisztusból, mint jó szőlő tőkéből tudjuk magunkba szívni a gyülekezet környezetébe, otthonába azokat az erőket, amelyek növekedési pályára állítják a hitünket. És ha növekszünk, annak látható jelei vannak, mert ugyan a test egy, de sok tagja van. És azt mondja Pál, így van ez a Krisztus testével is, hogy egy az Anya Szent Egyház, de nagyon sok tagja, alkotója van. És Isten a Szentlélek kegyelmi ajándékait azért osztogatja, hogy legyenek tanítók, legyenek igehirdetők, legyenek, akik imádkoznak, legyenek, akik betegeket látogatnak, legyenek, akik a gyülekezet örömhírét viszik. Tudunk-e növekedni? Tegyük fel a kérdést magunkba, csak hónapról hónapra, Uram, miben akarsz engem növekedési pályára állítani? Mit szeretnél? Mutasd meg nekem! Növeld, Uram, az én hitemet! Nagyon sokan, kedves testvérek, megelégednek azzal, hogy azt mondják, hogy megtértem, megfordultam, ismerem az Istent, tudom, hogy ki az Úr Jézus Krisztus. Elhisszük-e, hogy Isten sokkal többet akar adni? Napról napra az új teremtés ajándékával akar minket megörvendeztetni. Személyes kapcsolat nélkül nem lehet az Istent követni. Nem elég egy hónapba egyszer elolvasni az igét. Minden nap tudakozni kell, mint az az ember, aki a volán mögött éli meg az életét, mert ez a munkája. Tudakozza a GPS-be, hogy ma hova kell mennem. Melyik az az útvonal, ami a célhoz elvezet? Vajon tudjuk-e így tudakozni az írásokat, az Isten akaratát? Ott van-e bennünk a vágy a növekedésre? A korintusiakat kielégítette az, hogy cívódtak, vitatkoztak, vádolták egymást. Volt, akinek Apollós volt a nyerő, ő nagyon művelt volt. Volt, akinek Pálért volt odáig, mert rajta keresztül ismerte meg a Krisztust. Pál apostol hirdeti, ezek csak emberek, testvérek. Ne az emberekkel foglalkozzatok, hanem az élő Istennel, aki a növekedést adja. Pál azért arra is kitér, hogy az alapra sokan és sokféleképpen építhetnek a Krisztusra a gyülekezetekben. És azt mondja Pál, hogy eljön majd az a nap, ami tűzben fog majd megpróbáltatni. Természetes, hogy az ítélet napjára gondolhatott az apostol. És azon a napon mindenkinek a munkája láthatóvá lesz majd, hogy mit ért. Hitből építkezett, vagy hit nélkül? Krisztussal épített maradandót, vagy önmaga dicsőségére épített mulandót? Azt mondja az ige, hogy tűzben lesz megpróbálva az építmény, és kitér Pál apostol arra, hogy a mi életünk is ugyanígy lesz megpróbálva, hogy mit építettünk az örömhírre, mit építettem Krisztusra. Fát, pozdorját el fog égni, de ha aranyat, gyémántot, próbatételek, fájdalmas könnyek között megtermett hitbeli gyémántokat, azok meg fognak maradni az örök életre. Kedves testvérek, ne hamarkodjuk el hitben járó életünket, ne legyünk nagyvonalúak, és soha ne legyünk megelégedettek önmagunkkal a hitbeli dolgokban. A tanítványok is szüntelenül kérték az Úr Jézus, taníts minket imádkozni, növeld a mi hitünket. Szerettek volna mindig többet, többet az Isten országából, mert Pál apostol mondja, hogy a mi Istenünk a gazdag Isten, a követője sem lehet szegény, nem lehet a lelke szegényes, nem lehet leépült állapotú, csak kérnünk kell az Urat, és ezt meg fogja adni. S hogyha vele együtt építkezünk, akkor arról hallunk, hogy a sáfár elsősorban azt követeltetik meg a sáfároktól, hogy hűségesnek bizonyuljanak. Olyan gyönyörű, kedves testvérek, amikor János apostol Patmosz szigetén van, 80 éves már elmúlt, magára hagyatva száműzetésben, Patmoszon, Diokleciánus császár volt az, akinek a jókedvéből oda került, megpróbálták a gyülekezet vezetőit, akik plántáltak, öntöztek, növekedéshez segítség a gyülekezet tagjait, hát őket kivonni a forgalomból. János nagy tekintélyi volt, ezért Efézusból nagyon könnyű volt őt kivenni, és Jánosnak fáj a magány, hiányzik neki a gyülekezet, hiányzik neki, hogy az Urat szolgálja, és az Úr meglátogatja őt, és olyan szép, amikor már az első fejezetet is elolvassuk, akkor azt mondja János, hogy én, társatok a szenvedésben, Krisztus igéért voltam Patmosz szigetén, és hangot hallottam, és megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám. És kedves testvérek, kit láthatott? Azt, aki után epekedett. Az ember fiához hasonlót, hit szemével először homályosan, aztán egyre bizonyosabban, s eljut odáig, hogy lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette kezét, és azt mondta, hogy ne félj, mert én vagyok az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, nálam van a halál és a pokol kulcsa. Ne félj! Kinek mondja ezt az Úr Jézus? Hát annak a Jánosnak, aki ott állt az Úr Jézus keresztje tövében, és hű sáfárnak bizonyult, mert nem mozdult el az ő megváltója mellől szenvedései közben sem. De nagy dolog, kedves testvérek, hitelesnek megmaradni, hűségesnek, odaszánt sáfárnak, tanítványnak megmaradni, nem csak a napsütéses időben, amikor nincs tétje annak, hogy Krisztus az életem kősziklája, mennyire nehéz megmaradni Krisztus mellett akkor, amikor az életem függ attól, hogy Krisztusénak vallom-e magamat, vagy sem. Nagy dolog mindez, kedves testvérek. János hű tanúnak bizonyult, s nagy dolgot bízott rá az Úr, fiú, íme a te anyád, s asszony, íme a te fiad. S rábízta Jánosra az akkori korabeli egyik nagy gyülekezetet, Efézusit, rábízott igen sok életet, igen sok sorsot, és ott Patmosz szigetén pedig a legszentebbet, azt az örömhírt, ami csak az apokaliptika eszközével tudott számára kijelenteni, hogy félre vonta a látható világ leplét, és engedte ennek a hű tanúnak, hogy bepillancson úgymond a színfalak mögé, hogy láthassa az eljövendőt. Először hűnek kell bizonyulni, hogy Isten építeni tudjon ránk, hogy küldeni tudjon. S nem fordítva van, küldj, Uram, nem az ige drága dolog. Először nekünk kell hűnek bizonyulni, hogy az Úr jó sáfárként tudjon bennünket alkalmazni. Jelenések könyvében olvassuk szintén az első fejezetben, Jézus Krisztus a hű tanú, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinktől. Bizony hű az Úr Jézus Krisztus, kedves testvérek, és hogyha mi vétkezünk, ő akkor is hű marad. Ha megtagadjuk, azt mondja Pál, ő akkor is hű marad, mert nem ember önmagát meg nem tagadhatja. De nagy dolog Jézus hűsége, aki ott áll mellettünk akkor is, mikor elbukunk, amikor elesünk, és az ítélet napján is, amikor minden dolgunk tettünk, amit felépítettünk az életünknek a kősziklájára, meg fog ítéltetni, akkor is ott fog állni mellettünk, mert Jézus Krisztus ott áll most is ebben a percben az Atya Isten jobbján, és ez azt jelenti, hogy a védőügyvédünként van ott. Mikor eljön majd az az óra, hogy minden nyilvánvalóvá válik, kedves testvérek, nem kell majd ott megszólalnia senkinek sem. Csodálatos, amikor az eredeti szöveget végig tanulmányozzuk, hogy az ítélet hogyan megy végbe. Istennek elég a tekintete, és én mindent fogok tudni. És én magamat ítélem el az Isten jelenlétében mindenért, mindenért, amit nem jól tettem, ami silány munka és hűtlenség volt. De amiket már letettem Jézus kezébe, amiket már megvallottam, azokért az Úr Jézus oda fog állni az Atya elé, és azt fogja mondani, hogy én ismerem őt. Miért is hangzik a csodálatos ige? Ézsaiás próféta könyvébe, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy, és ha vizen kelsz át, én veled vagyok, ha folyókon azok nem sodornak el, és itt a csodálatos kapcsolása Páli igével, a tűz nem éget meg téged, a láng nem perzsel meg, pedig megérdemelnénk, pedig az lenne a bűn zsoldja, az lenne a bűnért való fizetség. De Jézus azt mondja, hogy a láng nem éget meg téged, mert megváltottalak, kiváltottalak, név szerint ismerlek téged, te az enyém vagy, ennyire hű. Vajon mi meg tudunk-e maradni ennyire Krisztusban, nem csupán Krisztus mellett, Krisztusban, igéjében, szeretetében, s abban az új teremtő szándékában, amelyben szeretne bennünket részeltetni nap, mint nap. Teremtés hete figyelmeztet minket arra az irányra, amely irányban teremtett világ halad. Nevezhetjük ezt átlagosan olyan szavakkal, ami a globalizáció, felmelegedés, klímaproblémák. Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy nagyon sokszor az ember belső világát tükrözi a minket körülölelő külvilág. Háborgó szívek, háborgó világ. Ez az, ami körülöttünk van. Isten újjáteremtő munkája nélkül, a lélek megváltása és lecsendesítése nélkül a külső teremtett világot sem tudjuk megbékíteni, sem tudunk rá jó hatással lenni. Ezért egy drága kincsünk van, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk Isten újjáteremtő szeretetéért. Részesítsen ebbe bennünket, családunkat, gyülekezeteinket és az egész teremtett világot, amely sóvárokba várja az Isten fiak megjelenését, nem véletlenül, mert várják az új teremtés csodáját. Legyél az, drága testvérem, ott, ahová téged az Isten helyezett. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked igédet, mert valahányszor a te igédnek tükrébe beletekintünk, rádöbbenünk arra, hogy milyen messziről érkezünk mi, amikor belépünk a templomba, mennyire messziről érkeznek a gondolataink a te gondolataidhoz, Urunk, és mennyire távol van a mi érzékünk, a valóságnak a meglátása attól a valóságtól, amelyet te benned tudunk felismerni. Urunk, bocsáss meg nekünk, amikor sokszor nem kalkuláljuk be a minden napjainkba a te hatalmadat, a te hűségedet, a te igédnek teremtő cselekvő erejét. Magasztalunk téged mindazokért, akiknek növelted a hitét, s megelégedtek azzal, amikor megszólaltak, hogy csak egy szót szólj, mint a kapernaumi százados tette, mert tudta, hogy ha egy szót szólsz, Úr Jézus, meggyógyul az ő szolgája, mert szavad teremtő szó. Így könyörgünk, Urunk, hogy tedd szomjassá lelkünket minden nap, hogy igédet, amely ma is úgy tud a Szentlélek által szólni, ahogy régen te szólt, engedd meg, hogy a te igéd teremtő szó legyen a mi életünkbe is. nap mint nap. Így szeretnénk, Urunk, tereád bízni, ennek az új hónapnak, október hónapjának minden egyes napját, hetét, vasárnapját, lelki csöndességét, teveled. Szeretnénk, Urunk, tereád bízni életünket, életvezetésünket, családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat. Szeretnénk rád bízni minden munkánkat és minden szolgálatunkat. Urunk, engedd meg, hogy meglássuk elhívó szereteted nyomán, hogy a hitbeli növekedésünk révén hol szeretnél minket sáfárokként, eszközökként látni. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy a te igéd soha nem szól hiába, mert célhoz ér, eltalálja a lelket, és újjá éleszti a gondolatokat, újra formálja a látásunkat. Köszönjük, mennyei édesatyánk, az otthont, a templomot, s az, hogy ez a templom az otthonunk lehet, hajlék lehet számunkra. Engedd meg, Istenünk, hogy a mi szívünk is a Szentlélek templomaként hajléka lehessen a te munkádnak és jelenlétednek, hiszen te mondtad, Úr Jézus, hogy aki szeret engem is, az én atyámat, és szereti az én igémet, elmegyünk ő hozzá, és hajlékot készítünk nála. Nincs annál nagyobb boldogság, Úr Jézus, amikor te mondhatod a mi szívünkre, hogy otthonom ez a hajlék, a te szíved. Jöjj hát, Úr Jézus Krisztus, mert szükségünk van rád, jelenlétedre és arra csodálatos hitbeli növekedésre, amelyet senki nem tud megadni nekünk, egyedül csak te. Most is szeretnénk eléd hozni a betegeket, a gyászban járókat, az élet fájdalmas keresztjeit hordozókat. Kérünk, Urunk, hogy te legyél a családokkal, az iskolába menő gyermekekkel, tanárokkal, és könyörülj meg, Urunk, a teremtett világon, amely várja és szomjazza teremtő szeretetedet. Mert, Urunk, nincs a világnak olyan talpalatnyi helye, ahol a bűn ne rontotta volna meg teremtő szeretetedet. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, jöjj, lélek, és add, Urunk, hogy a száraz csontok megéledjenek, és sok ember szívén keresztül, hitre jutva, új életet tudjon élni. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg minnyájunknak könyörgését. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.